Magam is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és valóban nem először járok itt. Jó néhány évvel ezelőtt, igazság szerint nem tudom, talán 2000-ben lehetett az alkalom, vagy 99-ben, amikor itt szolgálhattam, és nagyon szép emlékeket őrzök a gyülekezettel való találkozásról, és azóta is, amikor lehetőségem van Nyíregyházán, vagy a Nyíregyházához tartozó valamely gyülekezettel találkozni, így szolgálni, akkor az mindig különös örömöt jelent a számomra, hiszen az egyházkerület legnagyobb lélekszámú gyülekezete, az a hagyomány, az az örökség, amelyet itt ápolnak a testvérek, az egyházunk nagy-nagy értéke, és az ember csak remélni tudja, és csak imádkozni tud azért, hogy ez nem csak hagyomány, hanem a jövőnek a záloga is, és ezért is örülök különösen, hogy minden korosztályt itt látni, fiatalabbakat és már deres hajúakat, így jó együtt lenni ebben a pünkösdi sokféleségben, sokszínűségben, közösségben. Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy itt szolgálhatok. Az különösen is öröm, hogy nem én egymagam, hanem lelkész testvéremmel, Andrással közösen, illetve hát mindazokkal, akik itt szolgálatot vállaltak bizonyságtétellel és bármilyen más módon, egészen a kétkezi munkáig menően, hiszen az is fontos szolgálat ennek az alkalomnak az előkészítése és minden ezzel kapcsolatos háttérmunka. Csöndesedjünk el, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szent lelkeddel egyházat gyűjtesz magadnak. Ahogyan az egykori első pünkösdön megszólítottál, szíven találtál embereket, úgy imádkozunk azért, hogy most is találjon szíven minket a Te ígéd. Az megváltoztasson, megjobbítson, arra késztessen, hogy a tanítványaid legyünk minden körülmények között, és erről a tanítványságunkról, a hozzád való tartozásunkról örömmel és készségesen tegyünk mindenkor bizonyságot. Add nekünk a pünkösdi léleknek a nyitottságát, hogy így fogadjuk igédet, és így is tudjuk azt továbbadni. Amen. Szeretett testvéreim, az az ige, amely egész napunkat, ezt a mostani pünköst, hétfői csendes napot végig fogja kísérni, ez azt hiszem, hogy mindenkinek egy nagyon szép igéje a János írása szerinti evangélium harmadik fejezetéből, amely ugye a Nikodémussal való találkozásnak a nagyívű leírása, annak a titokzatos, majdhogy nem olyan sejtelmes főembernek, előkelő, mondhatjuk így is, hogy politikusnak, hiszen ő a nagy tanács tagja volt, ma azt mondanánk, hogy parlamenti képviselő volt, aki szeretne Jézussal találkozni, de nem meri csak éjszaka vállalni ezt a találkozást, és majd utalni fogok erre, hogy még egyszer felbukkan az evangéliumban, Jézus halálával összefüggésben, és ez a talány, hogy mi lett vele utána, az valóban számunkra talány marad, későbbi hagyományok, későbbi feltételezések vannak az ő sorsával kapcsolatban, de talán így jó, hogy a Szentírás nyitva hagyja az ő sorsát, és valahol a mi sorsunkban kell folytatódnia annak, ami elkezdődött ő benne. Tehát ez a történet, amely az egész nap vezér igéjéül szolgál, és amelyet most ennek a néhány versnek a fényében próbálok megvilágítani, ez a János evangéliumának a harmadik részében, a 16. verstől olvasható. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Szeretett testvéreim, néha ugye a mikrofon fölhangosítja, felerősíti a szélnek a zaját. Ez még nem a pünkösdi szél, hanem a meteorológia. De hiszek abban, hogy Isten lelke, mint a szél, most is kiáradhat. És lehet, hogy nem a mikrofon által felerősítve, de az emberek szívét el tudja érni. Hiszek abban, hogy igazi pünkösdi ige ez, és igazi pünkösdi a élmény részesei lehetünk mi magunk. Ennek a bevezető ige szolgálatnak a fő témáját úgy kaptam meg nagy tiszteletű úrtól, Laci testvéremtől, hogy a világosságból, a sötétségből a világosságba vezet minket Isten a Szentlélek által, és a fiúban való hitre hív minket. Igen, a sötétségből a világosságra szeretnénk eljutni. Már a kiindulás is ilyen, ennek a történetnek az elején, János 3 elején. Nikodémus, emberileg szólva, a sötétségnek az embere. Hiszen éjszaka, éjfélkor megy Jézushoz. Nem tudjuk boncolgatni azokat az okokat, hogy miért. Talán félelem van benne, talán kockáztatná a presztízsét, az elismertségét, a hírnevét, akkor, hogyha nappal a nyilvánosság előtt találkozna Jézussal? Vagy talán annyira elfoglalt ember, tele van a kalendárium, tele van a naptára időpontokkal, hogy nem tud máskor időt szakítani, csak az éjszaka? Csak akkor tud kihasítani talán egy órácskát, hogy Jézussal találkozzon? Nem tudjuk. Akárhogy is van, de ő éjszaka megy Jézushoz. A sötétség az éj leple alatt. És valószínűleg jó oka lehet erre. Vannak olyan élményeink talán mindannyiunknak, amikor az éjszakából, a sötétségből a világosságra jutunk el, de sokszor az éjszaka még olyan hosszú, az éjszaka még annyira sűrű és sötét. Sokszor rákényszerült az ember, különböző nehéz történelmi korokban erre. Túróci püspökkel kapcsolatban hallottam, aki ugye ennek a vidéknek is egy áldott emlékű evangelizátora és áldott emlékű szolgálója, őről hallottam, hogy finn testvérekkel akar találkozni abban az időben, amikor már nem volt ajánlatos neki, mert többször is félreállították nyilvánosan találkozni ezekkel a testvérekkel, és ezért az éj leple alatt Siófokra vitték el Győrből, és ott meg kellett állnia egy bizonyos utcában, egy bizonyos lámpa alatt, és odaültek be az ő autójába, ahova őt vitték autóval, a finn vendégek, és az éjszaka leple alatt a szó szoros értelmében, titokban, szinte illegalitásban kellett véleményt cserélniük, tapasztalatot cserélniük, mert nem volt ajánlatos másképpen, nem volt megengedett másképpen a nyilvánosság előtt találkozniuk. Voltak különböző korokban bizony éjszakai szolgálatok, amikor nem mert valaki a lelkészi hivatalba nyilvánosan bemenni, hanem a lelkészhez talán csak titokban az éj leple alatt surrant be, és gondosan bezárták az ajtót utána, hogy nehogy kitudódjon az ő megérkezése, az ő segítségkérése, vagy éppenséggel az ő felajánlása, hogy valami szolgálatot szeretne fölkínálni. Magam is életemnek egy nehéz időszakában, amikor kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat éppen Siófokon, és egyszer úgy éreztem, hogy bármennyire is azon vagyok, hogy elérjem az embereket, és látogattam őket, és próbáltam őket megszólítani igével, emberi szóval, hívogatni, próbáltam beépíteni őket a közösségbe, és kudarc ért egyik után, egyik másik után, és akkor egyszer csak kopogtattak az ajtón, titokban jött egy alföldi rendőr. Azt mondta, hogy nem tudok a saját falumban úrvacsorát venni, mert ott a hivatásomnál fogva ezt tiltják, de most itt vagyok, gyaralóként, és szeretnék úrvacsorát venni. Bizonyos félelemmel, bizonyos óvatossággal fogadtam, megmondom őszintén, de aztán, amikor leültettem és elkezdtünk beszélgetni egymással, az ő életének egészen mély bugyrai tárultak föl, és úgy éreztem, hogy az ige segítségével segítséget, választ tudok adni a kérdéseire, és a végén azt mondta, hogy én szeretnék valóban úrvacsorát venni, szeretnék megerősödni Krisztus teste és vére által. Miközben remegő kézzel nyújtottam neki az ostját, és nyújtottam neki a kelyhet, patakban folytak a könnyek az arcán, mert átélte azt, hogy amire otthon nem volt lehetősége, azt most itt megteheti, Krisztus testét és vérét veheti magához. Egy 20. századi Nikodémus volt ő, egy 20. századi titkos kereső, aki szerette volna a kapcsolatot megtalálni az igével, és íme a szentséggel. Sokszor valóban éjszaka kényszerülnek az emberek arra, vagy titokban kényszerülnek arra, hogy találkozzanak valakivel, aki áldást szolgáltat nekik. De milyen érdekes, hogy ez az éjszaka, ez nem feltétlenül az idő meghatározásra vonatkozik. Lehet, hogy valaki fényes nappal, és délben is ugyanilyen kereső lelkülettel, és bizonytalansággal, vagy éppen kételjeinek, sőt bűneinek a terhével megy Jézushoz. Hadd utaljak arra, hogy a János 3-ban olvasható Nikodémus történettel sajátos párhuzamot, ellentétes párhuzamot mutat a következő fejezet elbeszélése, amikor Jézus a samáriai asszonynal találkozik. Itt nem éjszaka van, hanem azt olvassuk, hogy ellenkezőleg déltájban megy ez az asszony vizet meríteni. És az ellentétes párhuzam abban is áll, hogy ő nem egy elismert ember, nem egy férfiú először is, hanem egy asszony, és nem egy elismert, talán köztiszteletben álló ember, mint amilyen Nikodémus volt, ellenkezőleg egy céda nőszemély, akit megbélyegeztek nyilván, akinek a háta mögött összesugnak, és aki ott hordja homlokán a Káin bélyeget, és Jézus ővele is szeretne találkozni, ugyanúgy, ahogy a Nikodémussal. Ott Nikodémus ment Jézushoz, itt Jézus áll meg az asszonynál, és keresi a találkozást ővele. Itt külsőleg nem éjszaka van, hanem rekkenő napsütés és fényes nappal, de a bűnnek a sötétje, az éjszaka ott rátelepszik mégiscsak ennek az asszonynak az életére, és a Jézussal való találkozás kapcsán oszladozik ez a sötét, és jelenik meg fokozatosan a világosság. És el lehet jutni a sötétségből a világosságra a samáriai asszony esetében is. Azért mondom ezt a példát, hogy utaljak arra, hogy Isten különféle utakat tud építeni emberekhez. Isten nem azt akarja, hogy csak egy egyirányú utca legyen, vagy csak egy kötelező út legyen, amely ő hozzá vezet, hanem ismer különféle utakat, különböző módozatokat, és legfőképpen ő maga is különféle utakat talál emberekhez. Ha valakinek arra van szüksége, hogy éjszaka beszélgessen vele, akkor éjszaka. Ha valaki napvilágnál, akkor napvilágnál. Mindenki a maga egyénisége szerint. Igen, a sötétségből a világosságra való eljutás nem a fizikai sötétséget és a fizikai világosságot, hanem elsősorban a lelki sötétséget és a lelki világosságot jelenti. Sokan tudjuk azt, hogy mit jelent ennek a kettőnek az összetalálkozása. Amikor egy-egy átvirasztott éjszaka után alig várjuk már a reggelt. Ott ülünk valakinek a beteg ágya mellett, rátesszük kezünket a homlokára újra és újra, nézzük az időt, hogy mikor kell beadni neki az orvosságot, mikor kell adott esetben SOS orvost hívni, és alig várjuk már, hogy hajnalodjon, mert akkor talán oszlik egy kicsit a félelem is. Beismerjük azt az érzést is, amikor egy kemény munka után, amelyet talán éjszakai műszakban kell végeznünk, vagy akár csak a diák ott ül a könyve mellett vizsgai időszakban éjszaka, és már összefolynak a betűk a szemei előtt, és alig várja már, hogy hajnalodjon, hogy végre reggel legyen. Vagy amikor valaki autóvezetéssel, talán külföldi útra, külföldi nyaralásra megy, és azt határozza, hogy éjszaka utazik, milyen jó, amikor végre oszlik a sötétség, és hajnal van, reggel van, elmúlik talán az a bizonytalanság és félelem érzet. Sokszor ez a külső világosság is, ha beköszönt, már segít a félelem elmúlásában. Hát még az, amikor ez a világosság nem csak emberi világosság, hanem Isten világossága. Mert a sötétség, a lelki sötétség mérhetetlen nagy. Néhány hete olvasható az újságban szinte napról napra hír egy ausztriai bűnözőről, aki a gyermekét, leányát, saját leányát rabszolgaként tartotta egy ablaktalan, sötét pincében, és borzalmasnál borzalmasabb cselekedeteket hajtott vele végre, és évtizedeken keresztül a külvilág nem tudott arról, hogy mi van ott a pincében, abban a bunkerszerűen kiépített pincében, micsoda megnyomorított emberi sors, micsoda megnyomorított emberi életek drámája zajlik ott a mélyben. Igen, a sötétségben, az örök bezártságban micsoda bűnök vannak. A gyermekek félig vakon bukdácsoltak, nem tudtak megtanulni emberi nyelven, hanem csak makogtak. Micsoda emberi bűn, micsoda emberi drámák. És amikor Petőfi még arról beszél, hogy ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Nos, akkor még egyfajta optimista gondolatot fogalmazott meg, hogy elég, ha a szellem napvilága eljön, és ő nem a szent lélekre, szent szellemre gondolt, hanem az emberi szellemiségre, a tudásra, az ismeretre. Bármennyire is rokonszenves ez a gondolat, kevés. Mert tudjuk jól, erre tanít minket a történelem, erre tanít minket a közelmúlt, hogy nem lehet embereket egyszerűen oktatással, tanítással, neveléssel jobbá tenni. Hiába jön el a szellem napvilága, hogy próbálják néptanítók, próbálják szülők, próbálják egyházi iskolában oktatók a szellem napvilágát terjeszteni, az kevés. Mert a bűnnek a nyomorúsága és a sötétsége ott marad, sokszor a szellem napvilágával együtt. Nem oszlatja el azt a mélységesen mély sötétséget, ami az Isten nélküliséget, ahogyan egy 20. századi teológus fogalmaz, a Gottes Dämmerungot, az Isten fogyatkozást jelenti. Mert nem csak napfogyatkozás van, hanem Isten fogyatkozás is, ahogyan az Isten helyében egy nagy, végtelen, fekete lyuk van, és nem fogadják be Istent, hanem helyette a sötétségben akarnak járni. Kevés a szellem napvilága, kevés a 19. századnak ez az optimizmusa, hogy tanítással, neveléssel, oktatással jobbá lehet tenni az embereket. Valami másra, valami többre van szükség. Ezzel együtt természetesen, hiszen a szellem napvilágára is szükség van, hiszen annyi írástudatlan és olvasástudatlan van közöttünk, akik nem becsülik az emberi betűt és nem becsülik az emberi értékeket. De hiába próbáljuk ezt nyújtani, az kevés. Ehelyett valami többre van szükség. Mégpedig azért, mert a sötétség nem egyszerűen szellemi sötétség, ismereteknek a hiányából erődő butaság, ahogyan fiatalok egy kicsit olyan vagányan szokták mondani a másikra, nem éppen hízelgő módon, hogy olyan sötét az illető, hogy a szájában világít a negró. Nos, amikor ilyen emberek vannak közöttünk, az valóban a szellemi sötétséget jelenti. De kevés, ha a szellemi sötétséget akarjuk oszlatni, hiszen a sötétség elsősorban lelki sötétség. És ez a lelki sötétség a Biblia nem egy példája nyomán együtt járhat az élet megkeseredésével, látszólagos csődbe, ideig való csődbe jutásával, akkor, hogyha Isten nem menti meg az embert. Utalok Saulra, aki a damaszkuszi úton járván még lelki sötétségben indult, hiszen a szívét az Isten ellenes lázadás, az Isten embereinek a rablásra fűzésének a szándéka vezérelte, hogy ő lesz az majd, aki leszámol a kereszténységgel, aki bosszút áll a názáreti Jézuson, és aki mintegy kiéli majd ezt a szinte szadistának tekinthető hajlamát. És egyszer csak a damaszkuszi országúton nagy fényesség jelent meg előtte, hangot hallott, és mi történt vele? Megvakult. Ő az, aki eddig azt gondolta, hogy lát, ettől kezdve megvakult, de ez a fizikai vakság kellett ahhoz, hogy a lelki vaksága elmúljon. Ez a fizikai sötétség kellett ahhoz, hogy a lelki sötétséget fölváltsa az a világosság, amely Jézustól ered, Jézus fényességéből jön. És mi történt Saulal? Utalok a történet folytatására, mert megrendítő, és sokszor nem szoktuk ezt végig gondolni. Saulal az történik, hogy oda megy hozzá egy keresztény testvér, mert Isten szent lelke őt odaküldi, egy bizonyos Anániás, elviszi őt ebbe és ebbe a városba, az Egyenes utcába, milyen szép, hogy Egyenes utca, ő, aki eddig gírbe-gurba utakon járt, és a bűnnek a labirintusában bolyongott, egyszer csak az Egyenes utcában találja magát, és ott befogadja őt egy keresztény közösség. Micsoda lehetőség lett volna a keresztény közösség számára, hogy végre bosszút álljon ezen a sistergő gyűlöletet tanúsító Saulon. Hogy azt mondják, hogy na igen, most jön el a mi időnk, megleckéztetünk téged, szégyeld magad, te a sötétség embere vagy, mi bezzeg a világosságé vagyunk. És nem ezt teszik. Nem leckéztetik meg, nem csámcsognak az ő bűnén, nem hörögnek és élvezkednek azon, hogy most végre az ő kezükben van az eddigi ellenségük, hanem szeretettel, imádsággal, bizonyságtétellel fogadják. És ezért a megtérés eszköze elsősorban persze a Jézussal való találkozás volt, de utána a folyományként a keresztény gyülekezet közössége, a közösség megtartó ereje, ahogy a be tud fogadni valakit, aki addig idegen volt, be tud fogadni valakit, akinek eddig nem volt ott a helye, be tud valakit fogadni, aki eddig egészen más közösségeket keresett. Szükség van, és ez pünkös napján, pünkös hétfőjén hirdetem, szükség van az egyháznak erre a közösségére, hogy befogadó egyház legyünk. Nem kirekesztő, a másikat kizáró, exkluzív közösség, csupán a szenteknek a közössége, hanem a bűnös Pált is befogadó közösség, a maga nyomorúságával, vakságával, roncs voltával. Hiszen mindent elgondolt ez a Pál, hogy hogyan fogom majd bevonulni Damaszkuszba, hatalommal és erőszakkal, és a keresztényeket maga után rabláncra fűzve, vezetve, és ehelyett egy tehetetlen emberi roncsként vonul be Damaszkuszba. Nem erről álmodott, nem ezt gondolta, de Isten munkálta benne a megtérést, a közösségen keresztül is. Külsőleg vakságra jutott, de igazából ez a vakság segítette az ő belső látását. Emberileg is vannak ilyen megközelítések. Még Adi is írja, pedig annyi Isten tagadás, és persze Isten keresés is jellemzi az ő verseit, hogy megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes nagyszerűt mindörökké látom. És ebben a versében Adi igazán Krisztusnak a tanítványa, mert külsőleg talán megvakul, de őt a fényes nagyszerűt mindörökre látja. Vagy egy másik költő, Zelk Zoltán, kemény, ateista, Isten tagadó verseket írt az 50-es években. Borzasztó még olvasni is, hogy hogyan csúfolódott a hívőkön, az egyházon. És arra öreg korában amikor betegágyhoz kötve tengette az életét, és sokszor úgy érezte, hogy már nincs értelme, el is lehetne dobni magától az életet. Valami titkos módon ezt a kommunistát, ezt a baloldali írót megszólította az Úristen. És egyebek mellett egy ilyen verset írt, egészen rövid, tartalmas vers. Barátaim azt hiszik, hogy ágyban fekszem, s beteg vagyok. Nem tudják, hogy már járni tanulok megadóan az Isten oldalán. Igen, egy ágyhoz kötött ember, fizikai betegséggel, nyomorúsággal sújtott ember, járni tanul megadóan az Isten oldalán. Saul is megvakult, külsőleg sötétségbe jutott, de ez kellett ahhoz, hogy a belső világosság legyen az övé. A költő is ágyhoz kötött, nyomorult ember lett, megbénult, de megadóan járni tanult az Isten oldalán. Tehát nem ez történt Jákóbbal is. Harcolt az Istennel, és belerokkant ebbe a harcba, de ez kellett ahhoz, hogy sántaként is követhesse az Urat. És mennyivel jobb valakit sántán, bicebócaként követni, Jézus követni, mintsem, hogy egészséges emberként a széles úton a kárhozatba jutni. Szeretett testvéreim, ez a példa, ezek a példák azt mutatják, hogy a lelki sötétségből világosságra lehet jutni, de nem önerőből, nem a saját fantáziánknak vagy ötletességének a nyomán, hanem Isten üdvtervének a következtében. Nem írhatott ilyen forgatókönyvet elő sem Jákob, sem Saul önmagának, hogy most ezt és ezt fogom tenni, és majd a mélységeken keresztül eljutok a magasságba. Ő nem gondolta volna ezt magáról sosem, de Istennek terve, üdvterve volt vele kapcsolatban. Jákobbal kapcsolatban, Saullal kapcsolatban, az említett költővel kapcsolatban, és mi velünk kapcsolatban is Istennek terve, üdvterve van. És sokszor a külső látás elmegy ahhoz, hogy a belső látás a miénk legyen. A napokban megint sokat beszélgettem lelkészi karunk egyik legidősebb tagjával, idősebb Bencúr Lászlóval. Tegnap kereszteltem meg a 10. dédunokáját, és ő megrendülten mondta a budavári templomban, hogy őt 93 évvel ezelőtt keresztelték ott meg, és ott 93 év után ezt a keresztelési áldást, a keresztelési igéjét a kis dédunokájának ott tovább tudta adni, reszkető kézzel, egyik kezében ott volt a fehér bot, de a másik kezét áldásra nyújtotta, nem látott semmit, hiszen gyakorlatilag megvakult már Laci bácsi, de nagy-nagy belső látással tudott bizonyságot tenni az Úr Jézusnak a közelségéről. És ő arról is beszélt, mostanában olvastam egy írását, hogy milyen sokat jelent számára Tamásnak az a, Tamással kapcsolatban az a mondat, János evangéliumának 20. részéből, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert ő 93 évesen megvakult emberként valami ilyesmit él át, hogy ő nem lát, de hisz, és ezért boldog ember. Sok embernek megvan a külső látása, sok embernek atléta termete van, sok embernek földi sikerei vannak, elismertsége, fényűző életmódja, vagy éppen gazdasági sikerei, vagy éppen szellemi kihívásoktól hemzseg az ő élete, és sok-sok nagy eredményt tud felmutatni, de valójában sötétségben botorkál. Istennek a logikája más. Isten világossága és Isten sötétsége, az Istentől való elválasztottságnak a sötétsége nem ugyanaz, mint ami az emberi világosság és emberi sötétség. Szeretett gyülekezet, pünkösd ünnepe, a hitre jutás alkalma volt az első gyülekezetben. Azok, akik megteltek Szentlélekkel, prédikáltak, Péter és a tanítványtársai, és akik hallgatták őket, azok a szíven találta ez az ige, és ennek nyomán, az ige hirdetése nyomán, és a Szentlélek kitöltése, kibocsátása nyomán megtértek, és új emberek lettek. A sötétségből a világosságra jutottak. Olyan volt ez az ő életükben, mint egy ablaknyitás.
ahol eddig be voltak csukva az ablakok, a paletták, be voltak csukva, le voltak húzva a redőnyök, egyszer csak fölhúzták a redőnyöket, kitárták szélesre az ablakokat, és beáradt oda nem az emberi fény, nem is a szellem napvilága, hanem Isten lelkének a fényessége. Rávilágította a sötétségre, amit addig tanúsítottak, és joggal kérdezték, hogy mit cselekedjünk, és Péter pedig mondta, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Ennek a Nikodémussal kapcsolatos igének központi eleme, ami most az első mondatunk volt, talán mindannyiunk kedves igéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Néha attól tartok, hogy ezt az igét túlságosan könnyen vesszük, mert olyan szép, olyan aranymondásszerű, olyan gördülékenyen lehet mondani, annyira szinte simogatja a lelkünket. És ugye idézzük még Luther Mártont is, hogy úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta, és valóban így alkalmazzuk saját magunkra is, de mégis olyan gördülékeny, és nem talál szíven bennünket. Pedig miről van szó ebben az igében? Hogy Isten a bűnös világot szereti. Mi pedig sokszor éppen kereszténységünkből fakadóan is azt mondjuk, hogy a bűnös világot nem szabad szeretni. A bűnös világgal nem szabad közösséget vállalni. Ám persze nem mindegy, hogy valaki hogy szereti a bűnös világot, úgyhogy annak társául szegődik, és magát alárendeli neki, vagy pedig úgy, ahogyan Isten szerette a bűnös világot, úgyhogy azt meg akarja, sőt meg is tudja változtatni. Valamit vagy valakit érdemtelenül szeretni. Isten így szerette, és így szereti a világot. A világ, benne az egyes ember, sose tudja kiérdemelni Istennek a szeretetét. Mi sem tudunk ezért megdolgozni. Isten érdemtelenül szeret minket. Az isteni szeretet nem érték kereső szeretet, mint amilyen az emberi szeretet sokszor, hogy keressük a másikban, hogy miért lehet őt szeretni. Sok-sok rossz tulajdonsága közepette legalább egyet szeretnénk előbányászni, amiért őt mégis szeretni tudjuk. És a mi szeretetünk ilyen érték kereső szeretet. Most Isten szeretete nem érték kereső, hanem érték teremtő szeretet. Azáltal, hogy szereti az embert, azáltal, hogy szereti a bűnös világot, értékessé teszi. Ez a megigazításnak a titka, a megigazulásnak a tanítása. Isten így szeret minket, nem azért szeret minket, mert mi arra rászolgáltunk, hanem azért szeret minket, hogy új emberré váljunk és megtérjünk. Sokan ismerjük talán és szeretjük talán Victor Hugo regényét, a Nyomorultakat. Annak elején van egy megrendítő jelenet, amely igen beszédesen beszél, igen beszédesen szól erről az érték teremtő szeretetről. Adva van ugye Jean Valjean, egy szökött fegyenc, aki megkeményedett szívvel egykor valami kis lopás miatt fegyenctelepre került, de a hosszú fogság csak megkeményítette, tovább keményítette a szívét, és megszökik onnan, szökik, bujdosik a zsandárok elől, bebocsátást kér egy püspöknél, aki befogadja őt szeretettel és irgalommal, befogadja őt, Jean Valjean visszaél ezzel az emberi szeretettel, és az éleple alatt meglopja, hiába kínálja őt vacsorával, a püspök azt elfogadja, de utána, miután lefekszenek, ellopja az étkészletet, és elszökik. A zsandárok elkapják a város szélén, nézik a monogramot az étkészletben, hát persze fölismerik a zsákban, hogy ez a püspöktől való, visszaviszik, szembesítik vele, azt mondják, püspök úr, hát ez a bűnöző ellopta a vagyonodat, ellopta az étkészletedet, itt visszahoztuk, visszaadja, és utána meg fogjuk büntetni, kerül vissza a fegyenctelepre. Mindenki erre, talán magam is, azt mondanám, hogy hát igen, a bűnt meg kell torolni. Ez az ember, aki így visszaélt a jóságommal, ez nem érdemes arra, hogy még egy esélyt kapjon. De mit tesz ez a püspök a regényben? Azt mondja neki, hát barátom, miért nem mondtad a rendőröknek? Miért nem mondtad, hogy én ezt ajándékba adtam neked? És hát elfelejtettél még valamit, hát itt hagytad a gyertyatartót, amit neked ajándékoztam. és leveszi a kredencéről a gyertyatartót, és odaadja neki. Elképed mindenki. A zsandároknál csak Jean Valjean, a szökött fegyenc képed el jobban. Hogy lehet valaki ilyen végtelen nagy szeretettel iránta? Hogy tud valaki nem értékkereső, hanem értékteremtő módon szeretni? Akárhova is kerül ezután, ívelhet fölfelé a polgármesterségig menően, vagy ívelhet lefelé a pályája, mindenhova viszi magával a gyertyatartót, mert emlékezteti őt a maga tárgyszerűségében is, emlékezteti őt arra, hogy valaki meg nem érdemelt, ki nem érdemelhető módon szerette őt. Ha mi is megtapasztaljuk, hogy Isten így szeret minket, és jelképesen, ahogyan a gyertyatartót megkapta a szökött fegyenc, mi is kapunk egy fénynyalábot magunkhoz, és azt visszük magunkkal életünk útján, akkor megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent a sötétségből a világosságra való jutás. Nem vagyunk már sötétségben, hiszen Isten odaadott nekünk egy gyertyatartót, Isten ránk bocsátott egy fénynyalábot, Isten a sötétségből előhozott bennünket, hogy mostantól kezdve a világosságban járjunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy Te gyújtasz világosságot a mi életünk sötétjében. Te vagy képes megtalálni minket esendőségünkben és bűneinkben is. Köszönjük, hogy utánunk jössz, talán földiekkel és emberi helyzetünkben megnehezedett állapotot kapunk, de ezen keresztül akarsz minket megújítani és megváltoztatni. Hogy ennek az új világosságnak, amelyben járhatunk, hordozói és örömteli továbbadói tudjunk lenni. Amen.